Továbbra is álomnak tűnik, hogy két európai csoportkörös foci csapat legyen Magyarországnak, ezt mondta az általam megkérdezett videóelemző. Ugye a héten folytatódnak a visszavágók, hát a Paksnak talán túl sok esélye nincs, ide csoda kellene, hogy 0-3-ról fordítson. A Fradi és a Győr is talpon van még, ma a Győrnek jóval nagyobb esélye van a Pakssal szemben a továbbjutásra, és a Fradi képviseleti talán hazánkat az európai klubfutball csoportköreiben. Banai Gergely szerint ő beszélt arról is, hogy mi az oka annak, hogy kevés magyar fiatal játszik a nemzetközi meccseken, meg úgy a bajnokságban is, bármennyire is próbálja ezt szorgalmazni az MLS. Kovács Gergő beszélgetett vele erről.
Lezajlott a futball európai kupaselejtezők harmadik köre, ahol még három magyar csapat is érdekelt, ugye a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőben, a Paks és az Eto pedig a Konferencia Liga selejtezőjében. Elég vegyes eredmények születtek itt az első párharcban, lesz még ugye egy visszavágó is. Hogy látod most a továbbjutási esélyeket?
Nyilván nagyon szerteágazó, hogy a három magyar csapatnak milyen esélyei vannak a visszavágókra, hiszen például a Ferencváros igaz döntetlen játszott, de domináltam a odavágó mérkőzést a Ludogorets ellen. Ennek köszönhetően én igazából azt várom, hogy a hazai mérkőzésen azért a Ferencvárosnak nagyobb esélye van arra, hogy ezt a párharcot el tudja dönteni, akár már esetlegesen az első fél időben is. Ennek köszönhetően őket várom egyértelműen a továbbítónak. A Győr mérkőzése egy sokkal érdekesebb kérdés a svéd stockholmi ellenfelével szemben, hiszen önmagában nagyon hamar vezetés szerzett, nagyon domináns játékkal az első fél időben már a svéd csapat, viszont a Győr fokozatosan visszajött a mérkőzésbe, sőt, többször akár még irányítani is tudta a találkozót, így ez egy nagyon nyílt összecsapás, bár az előny mindenképpen a svéd csapat mellett van. A harmadik találkozó, amit a Paks játszott, az szerintem közel sem volt egy ennyire egyértelmű mérkőzés, mint amit az eredmény mutat. A Paksnak is megvoltak a lehetőségei, amikkel viszont egyáltalán nem tudtak élni. A 3-0-ás eredményből viszont hazai pályán is kifejezetten nehéz visszajönni, az már inkább egy lefutott találkozó szerintem.
A Ferencvárossal kapcsolatban viszont azt lehet mondani, hogy talán pár év után újra könnyebb a sorsolásuk a BL selejtezőben. Például a klubelnök Kubatov Gábor többször hangsúlyozta már, hogy mennyire nagy álma újra a BL főtábla ugye 2020 után, ami nyilván egy sokkal nagyobb pénzösszeggel is jár, mint mondjuk egy Európa Liga vagy egy Konferencia Liga. Ez mennyire realitás most a Ferencvárosnál, és mennyire az álom kategória?
Önmagában a sorsolás az tényleg nagyon kedvező, így ez lehet egy realitás is, bár őszintén én úgy gondolom, hogy a jelenlegi Ferencváros főleg a vezetőedző Robi Kín személye mellett, vagy pontosabban neki köszönhetően, talán nem a legerősebb, sőt, inkább egy gyengébb Ferencváros. Ha játékot megnézzük, nagyon sok tekintetben lehetne kritizálni őket. Például nem nagyon sikerült ezt a többször passzívabb Ludogorets védekezést sem megbontani, többször próbáltak oldalváltásokat alkalmazni, amik jellemzően nagyon lassúak voltak, és ennek köszönhetően bár végig dominálta a mérkőzést a Ferencváros csapat, végig birtokolták a labdát, nem nagyon tudtak lehetőséget kialakítani, és igazából nem nagyon látszottak olyan megoldások, amivel fel tudnák törni a Ludogorets csapatát. Nyilván a hazai pálya előnye az sokat segíthet, hiszen a Ferencváros közönsége nyilván nagyon jó hangulatot tud majd teremteni az ülői úton, ez pedig nyilván beleloholhatja a játékosokat egy kicsivel jobb és izgalmasabb játékba, illetve persze, hogy csak egy gólt találna esetleg a Ferencváros rögtön a mérkőzés elején, ahogy például a Noah ellen is tették, azt pedig a Ludogorets is egy meccs tervváltásra készítheti, amikor pedig esetleg előrébb kell jönniük, magasabban kell védekezni, úgy pedig fokozatosan nyílhat mögöttük terület.
Lehet-e a Ferencvároson kívül legalább még egy csoportkörös csapatunk? Ugye tavaly is nagyon közel álltunk ehhez, mert ott volt a Paks és a Puskás Akadémia a konferencia, a playoff körében, szinte apróságokon múlt, és nem sikerült bejutni. Mennyire vagyunk lemaradva, mennyi év kell még ahhoz, hogy ez összejöjjön?
Igazából kis szerencsével akár ez idén is összejöhetne, hogyha Győr esetleg meg tudna fordítani a mostani párharcát, viszont nyilván ez inkább egy pozitív gondolat, inkább egy álomszerű megvalósulás lenne, nem pedig a realitás. Ahhoz, hogy legyen még egy olyan magyar csapat, ami képes nemzetközi szinten is versenyképes lenni, ahhoz nyilván egy hosszú távú működőképesebb projekt kéne, ami nyilván már évek alatt arra készül, hogy igenis nemzetközi szinten meg tudja mutatni magát, illetve hogy élesen a Ferencváros kihívója legyen, és ne csak esetlegesen odaszúrni akarjon a Ferenc városnak, mint ahogy a Paks csinálja, és a Paksnál nyilatkozzák is, hanem ténylegesen tervezetten megpróbálják majd a bajnokságban is legyőzni a Ferencváros csapatát. Talán, ahogy láthatjuk a befektetéseket, illetve az alakuló játékot, később az Újpest lehet erre alkalmas, hiszen nem csak nagy tőkebeáramlás az Újpesten, hanem úgy tűnik, hogy egy jófajta irányváltás is történik, egy jófajta irányt kezdtek el az új edzőjüknek köszönhetően egy támadó focit játszani Újpesten, és lehet, hogy ez később pozitív eredményeket hozhat, és így lesz egy másik eredményes magyar csapat, viszont amíg nincsenek hosszú távú projektek, úgy szerintem nem nagyon álmodozhatunk arról, hogy lesz még egy versenyképes csapatunk a nemzetközi kupákban.
Még ezen kívül van egy elég szemetszúró kérdés, hogy miért nincs annyi magyar fiatal, miért nem játszik annyi magyar fiatal az európai kupaporondon, amikor szerepelnek a magyar csapatok, mint azt a külföldi nagy csapatoknál látjuk, de akár nem is kell olyan messzire menni, hanem akár a cseh csapatokat például lehet említeni. Ez most friss NB1-es, öt magyaros szabály is tovább nehezíti, hogy nem tudnak úgy rotálni, pihentetni a vezetőedzők, mert hogy a magyar fiatalokra hétvégén is szükség lesz mindenképp a bajnokin.
Ez egy nagyon komplex kérdés. Azzal találkozhatunk szerintem elsősorban szembe, ami probléma, hogy itt egy 12 csapatos NB1 van, aminek nincsen felső és alsó házidán játszása, hiszen a környező országokban ott jellemzően vagy 12-nél nagyobb bajnokságokkal találkozhatunk, vagy akár kisebbekkel, 10-ről sem, mint például Horvátországban, viszont ott van felső és alsóházi rájátszás. Ez azért kifejezetten fontos, mert így kisebb az esélye annak, hogy egy csapat a kieső zónába kerül, vagy korán a kieső zónába kerül. Ennek köszönhetően például nem történhet meg olyan szituáció, hogy mondjuk a Puskás Akadémia, csak tegyük fel, rosszul teljesít a szezon közepén, visszacsúszik a 11. helyre, vagy a 9. helyre a kieső zóna közelébe, és utána már az edzőnek attól kell tartania, hogy elveszíti az állását. Ez a félelem a 12 csapatos NB1 miatt igazából azt okozza, hogy az edzők nem mernek kockáztatni, a fiatalok beépítése önmagában egy kockáztatás, és lényegében, ha a fiatalok nem tudnak a magyar NB1-ben játszani, akkor értelemszerűen majd később a felnőtt nemzetközi találkozókon sem lesznek képesek bemutatkozni, játszani, és igazából a probléma ebből az irányból lehet érdemes megközelíteni. Nyilvánvalóan ez az új magyar játékosokra építő öt magyaros szabály kifejezetten fontos lépés abban az irányba, hogy egyre több hazai játékos játszon az NB1-be, ezek között legyenek fiatalok is, és ennek köszönhetően, ha ők viszont emiatt is már lehetőséget kapnak a honi bajnokságba, akkor lehet meg tudják mutatni úgy magukat, hogy később egy jó teljesítményüknek köszönhetően az NB1-ben képesek legyenek majd az európai kupos selejtezőkben is játszani.
Azt látjuk, hogy haladunk, de valamiért még mindig azt érzi az ember, hogy nézi ezeket a nemzetközi kupameccseket, hogy nálunk valamiért nem működik az, ami a külföldi közép vagy nagy csapatoknál működik. Az lehet akár mondjuk egy akadémiai rendszernek is a lemaradása, hogy nehezebb beépíteni a magyar fiatalokat, de akár az is lehet, hogy a vezető edzők nem bíznak annyira a magyar fiatalokba, és még mindig jobban megéri játszatni a külföldit?
Igen, lényegében ez a kettő dolog szorosan összefügg, hiszen amíg a fiatal játékosra az edzők nem úgy tekintenek, mint egy lehetőség arra, hogy ez a fiatal játékos be tudjon mutatkozni, később pedig el tudják őt majd adni egy magasabb szintre, hiszen ebből van pénze egy klubnak az eladásokból, nem pedig mondjuk a nagymértékű állami támogatásokból, addig természetesen a fiatal játékos egy lehetőség. Viszont abban az esetben, amikor a fiatal játékos nem lehetőség lesz, hanem igazából egy kockázati tényező, mert ha őt berakjuk a csapatba, és azzal esetlegesen kiesünk a bajnokságból, mert kicsivel gyengébben mutatkozik be, mint ahogy mi arra számítottunk, azzal lehet, hogy elesünk az NB1-ért járó támogatásoktól, ennek köszönhetően pedig a fizetésünktől, esetlegesen a munkánktól gondolhatja ezt egy edző, és amíg az a helyzet, hogy a fiatal játékos nem lehetőség, hanem inkább kockázat a klubok szemébe, addig nagyon nagy a probléma, és addig nem is várhatjuk azt, hogy mindenében sok és tehetséges fiatal játékos bemutatkozzon. Persze erre lehet egy jó módszer, hogy megpróbálja az ösztönző rendszert átalakítani a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagy vele együttműködő szervezetek. Erre láthatjuk nyilván a produktivitási rendszer, illetve az öt magyaros szabályt, de kérdéses, hogy ez a fajta beavatkozás, ez végül ténylegesen működőképes lesz.
Banai Gergely videóelemzőt hallották. Zene, egy kis kultúra, közlekedés, 9-kor friss hírek és nyílik a tőzs.